Először is mindenképpen tudnia kell annak, aki nyáron tanult vezetni, hogy még nem tud mindent, vagyis amikor rossz időjárás bekövetkezik, akkor gondolja végig, hogy tud-e ilyen időjárási körülmények között vezetni, avagy szüksége van esetleg egy szakértőre. Gondolok én arra, hogy akár egy oktatóhoz is el lehet menni, hogyha leesett a hó, és megkérni, hogy mutasson meg neki néhány dolgot ezzel kapcsolatban. De azt is tudom javasolni, hogy ha nincsen megfelelő tapasztalata, akkor ha leesik a hó, akkor keressen egy forgalommentes, biztonságos területet, és gyakoroljon rajta egy kicsit fékezést, kormányzást, csúszás, korrigálást, ilyesmit, illetve ha hosszabb útra indul, mindenképpen bízza ezt egy olyan emberre, aki már ilyen körülmények között vezetett. Ezen kívül gondolok még arra, hogy úgy is lehet készülni a másnapra, hogy megnézzük az időjárás jelentést, hiszen már sok helyen rendelkezésünkre áll egész jó előrejelzés, és például tudjuk azt, hogy reggel azért kell korábban felkelnünk, mert mondjuk az utcánál az autónk vagy egy olyan parkolóba, ahol ázik, és ráesik a hó, tehát reggel fel kell kelnem, és le kell takarítanom az autóról a rápotyogott havat, illetve ezt meg is lehet előzni azzal, legalábbis például a szélvédőt mindenképpen, hogy este letakarjuk, és akkor reggel ez nem fog sem ráfagyni, sem csapadékot nem fogja tárolni, így aztán leszedjük róla a takarót, és már is jók a látási viszonyok. Ezen kívül még gondolok arra, hogy időben el kell indulni, tehát abban a pillanatban, hogy tudom, hogy reggel olyan idő lesz, hogy csúszni fog, vagy hó esett, vagy jeges az út, vagy ilyesmi, akkor nyilván hamarabb fel kell az ember, és hamarabb elindul, mert a torlódások miatt esetleg elkésett, illetve a relatív gyors hajtás az ilyenkor azt okozza, hogy lassabban fogunk odaérni, vagyis ilyen körülmények között nem a megengedett legnagyobb sebességgel tudunk autózni.
És hogyha betartjuk mindezeket, akkor elkerülhetjük a kapkodást, a sietséget, ami ugye például egy csúszós havas úton egy hirtelen fékezés azért tragédiához is vezethet.
Ez így van. Ezen kívül gondolnunk kell arra, hogy amikor nem száraz az aszfalt és nem megfelelőek a körülmények, akkor eleve tartsunk nagyobb követési távolságot, mert az előttünk lévő hirtelen fékezésekor is meg kell tudnunk állni, akármilyenek a körülmények. És ebben nagyban segítene az, hogy senki nem kapkodva és rohanva és az előtte lévő tolva autózik, hogy nehogy elkéssen.
És hogyha már itt az autóról beszélgetünk, akkor térjünk át a technikai oldalra is, hogy magát az autónkat hogyan készítsük fel a télre és a téli közlekedésre.
Mindenki tudja, hogy a fagyott időben ugye az ablakmosó folyadékot nem ártanak kicserélni, vagyis ezt már megtehettük ősszel, amikor a nyári ablakmosó folyadék kifogyott. Nyilván az sem mindegy, hogy előre látjuk-e, hogy milyen hidegre vonatkozik ez a folyadék, tehát van egy tömény folyadékunk, mondjuk mínusz 40 fokig nem fagy meg, akkor ezt tegyük fel, ha tudjuk, hogy olyan területen lakunk, ahol mínusz 20 foknál nem lesz nagyon hidegebb, akkor ezt nyilván a megfelelő arányban higítjuk. Aztán van a fagyálló folyadék ellenőrzése, ezt is lehet már a benzinkutakon megkérni a benzinkutast, hogy ellenőrizze a folyadéknak a megfelelő fagyáspontját. Aztán ugye jönnek a különböző jégoldó sprék, jégkaparók és ilyen dolgok, amiket szintén érdemes beszerezni, és lehetőleg mondjuk nem az autóban tárolni, hanem a táskánkban például, amikor lemegyünk az autóhoz, akkor először is be tudjunk jutni. Ugye nagyban segítem benne azért egy modern autónál, mert egy távirányítós kapcsolónk van, hogy az ajtót ki tudjuk nyitni, de hogyha esetleg rá van fagyva, akkor viszont az ajtó körül nem árt egy kicsit letakarítani róla a havat, jeget, és akkor könnyebben fog nyílni az ajtó. A folyadékok, ha megvannak, téli gumikat rakattunk nyilván az autóra, jégoldóspring megvan, jégkaparunk megvan. Ezen kívül a kocsiban legyen egy hosszabb út előtt takaró, víz, kis lapát vagy ásó, hogyha esetleg elakadnánk a havas úton, akkor tudjunk segíteni az autónak a könnyebb kijutásban, otthon esetleg lehet egy kis zsákban homok vagy ilyesmi. Elakadás esetére én például szoktam javasolni, hogy az autóból, ha más nincs, ki lehet kapni a gumiszőnyeget, és a hajtott kerék alá be lehet csúsztatni, és azon keresztül kifordul az autó a az elsüllyedt területről, de erre a célra például jó egy papírdoboznak az oldala is, tehát amikor az ember turkál a csomagtartójában, ilyen hasznos dolgokat tud benne találni, akkor az ötletesség az sosem árt.
Hogyha már itt a téli gumit említetted, akkor térjünk át, ugye az egyik legfontosabb ilyenkor a téli gumi, és ugye nagyon sok tévhit kering a téli gumival kapcsolatban. Kezdjük a legelején, hogy miért és mikortól érdemes téli gumival közlekedni.
Nagyon sok helyen már a plakátokon is lehet látni azt, hogy ugye a téli gumi az nem azt jelenti, hogy az évszakváltáskor feltétlenül már fel kell szereltetni, hanem ez hőmérséklet függő, vagyis plusz 7 Celsius fok alatt már javasolt a téli gumi használata, tehát amikor a hőmérséklet alsó értéke tartósan 7 fok alatt van, akkor mindenképpen fel kellene szereltetni a téli gumikat. Hát remélhetőleg legtöbben már téli gumival járnak. Én is pár héttel ezelőtt, 2 hétre előre kaptam időpontot a gumistól, tehát érdemes időben gondolkozni, illetve mielőtt elvisszük ugye az autót gumicserére, akkor feltétlenül győződjünk meg róla, ha nálunk van otthon a gumi, otthon tároljuk, hogy ez a gumi megfelelő lesz-e még ebben az évben. Ugyanis a gumiknak van egy időtartam, ami alatt nem javasolt a használatuk, ez körülbelül 5 év, de nyilván a futófelületét is érdemes megnézni, hogy mennyire kopott, vagy a repedezéseit, mert bizony, hogyha egy nem megfelelő tárolással, vagy olyan hőmérsékleten, olyan helyen tárolták, akkor akár ez hamarabb is előregedhet. Remélhetőleg olyan szakemberhez kerülünk a gumicsere alkalmával, aki ránézésre meg tudja állapítani, hogy ezt az abroncsot érdemesen még abban az évben felszerelni, vagy vegyünk újat. Hogyha új gumiabroncsot szeretnénk vásárolni télre, akkor az érdemes megint csak körülnézni, ugyanis kétféle hibába eshetünk, az egyik, hogy ránk sóznak valami olcsóbb gumit, és nagyon örülünk annak, hogy ez nem került annyiba, mint amennyire be az átlag, de ez nem biztos, hogy nagyon jó, mert a gyanúsan olcsó gumi az lehet például futózott felületű, vagyis egy felújított felületű gumiabroncs, ami abszolút nem biztonságos. Lehet erről találni különféle videókat is az interneten, illetve egy vadonatúj gumi fél évnél öregebb ne legyen, hogyha megvásároljuk, mert az nyilvánvalóan szintén azt mutatja, hogy nem erre a szezonra készült, hanem korábban, és így próbálják esetleg eladni. A gumicserét, hogyha otthon is el lehet végezni, akkor, hogyha felnivel együtt tároltuk az abroncsot, de felszerelés után viszont mindenképpen ellenőriztessük, a csavarok megfelelően megvannak-e húzva rajta, mert otthon nem biztos, hogy mindent le tudunk ez ügyben ellenőrizni.
Gondolat elé térünk vissza ugye a gyártásra, hogy ezt egy kódszám jelzi minden gumiabroncson, hogy mikor készült.
Így van, az van, a gumiabroncs ez egy DOT szám, ami rajta van, hogy melyik évnek, hányadik hetében készült ez a gumiabroncs. Tehát ez könnyen meg lehet állapítani, hogy hány éves az abroncs, illetve különféle jelzések alapján ugye a méretét lehet meghatározni. Aztán azon kívül az, hogy milyen sebesség a maximum, amire használni lehet ezt a gumiabroncsot, ezen kívül, hogy téli, nyári a gumiabroncs, avagy 4 évszakos, mert ugye tudunk arról is, hogy létezik 4 évszakos gumiabroncs. Azonban ennek vannak előnyei és hátrányai is. Nyilvánvaló, hogyha valaki nem olyan szélsőséges időjárási viszonyok között él, vagy nem jár nagyon sokat lakott területen kívül, ahol meglepheti egy rossz időjárás, illetve nagyon keveset autózik évente, annak semmi gondja nem lehet a 4 évszakos gumiabroncsal, ha megfelelő vezetés technikával rendelkezik. Drágábbak a téli gumiabroncsoknál, viszont a keveset közlekedőknek azért javasolt, mert energiatakarékosabb, vagyis nem fogyaszt vele annyit az autó, mint a téli gumival, hiszen annak a puhasága és a mintázata alapján nagyobb a tapadása, ezáltal nagyobb lehet a jármű fogyasztása. Ez az összes előnyük, azonban a hátrányuk pedig az, hogy ha tényleg olyan időjárási viszonyok közé kerülünk, akkor már nem lesz megfelelő az anyaga, hiszen ő télen és nyáron is meg kell, hogy feleljen az időjárásnak, tehát a téli gumiabroncs összetételét nem közelíti meg, emiatt lehet, hogy akár 20%-kal is rosszabb lehet a fékezésünkkor a gumiabroncsnak a tapadása.
Emellett én ugye azt is hallottam, hogy hamarabb elkopik nyilvánvalóan, mivel ugye nincs leszerelve akár egy szezonra.
Igen.
És hogyha már itt a négy évszakosról beszélünk, egy picit térjünk vissza még a téli gumira. Miért jó a téli gumi? Ugye a tapadást említettük és a bordázatot. Minden előnyét elmondtuk ezzel?
A nyári gumi az alkalmasabb a vizes úton való haladásra, tehát a bordázata erre van kialakítva. A téli gumi viszont arra, hogy akár egy jeges felületen is jobb legyen a tapadása, tehát biztonságosabb legyen a megállás, illetve a téli gumira szerelhetünk majd megfelelő alkalomkor hóláncot, és akkor ezzel a kettővel együtt már teljesen biztonságosan mehetünk mondjuk egy kiváló síjelésre, viszont a hóláncot nem szabad csak tényleg havas úton használni, tehát ez nagyon fontos, hogy ott, ahol a hólánc táblát ugye kiteszik a közúton, hogy annak a használatával lehet közlekedni, ott ezzel kötelező. Magyarországon ilyen kötelező hólánc használat nincsen, tehát Magyarországon, ha nincs nálunk hólánc, attól még közlekedhetünk, de hogyha valaki külföldre utazik, mindenképpen nézze meg az adott országra való szabályokat, mert mind a téli gumi használata dátumszerűen meg van határozva bizonyos országokban, és a hólánc meglétét is ellenőrizhetik útközben, tehát ezek nélkül nem érdemes elindulni, mert az embert visszafordíthatják.
Hogy azt említetted, hogy a hólánc idehaza nem kötelező, és a téli gumi kötelező, ugye sokan ebben is sem.
Nem, a téli gumi sem kötelező, de nyilvánvaló, hogy aki megpróbált, vagy egyszer kipróbálta azt, hogy később szereltette fel az adott időjárásba, és meglepte például egy novemberi esés, akkor az rájöhetett arra, hogy mi a különbség a vezetésben. Tehát azt hiszem, hogy nem érdemes kockáztatni ezzel a történettel, és hogy idő után pedig, mivel kevesebb ideig, tehát fél-fél évet van rajta az abroncs, a gumi, vagy a keréken, ezért az időtartamban, illetve az anyagiakban nem fogunk spórolni azzal, hogyha nem veszik meg a téli gumit, mert kétszer annyi ideig fogunk tudni autózni.
És hogyha már az interjú elején ugye azzal kezdtem ugye az interjút, ugye, hogy hamarabb sötétedik, akkor egy pár gondolat erejéig térjünk ki a fényszóró használatára is, hiszen nagyon sokan arról panaszkodnak, hogy jaj, már megint jön velem szembe valaki, kivakítja a szemem a fényszórója.
Első dolog, amikor elkezd korábban sötétedni, illetve reggel később világosodik, mint a megszokott, akkor mindenképpen jól ellenőrizni, hogy megfelelően világítanak-e a fényszórók. Tehát először is az, hogy nem égette ki egyetlen izom se. Nagyon egyszerű, megyek egy másik autó mögött, és látom, hogy egy pötty vagy két pötty világítja meg az előttem lévőnek a hátulját, akkor valószínű, hogy ugye kiégett az egyik izom. Nagyon sok autóban azt mondják, hogy nem lehet olyan egyszerűen kicserélni, de érdemes ezeket elsajátítani, mert a legegyszerűbb izzókat, ami nagyon fontos, azokat bizony könnyű kicserélni az autókon, nem kell egy szerelőműhelyben várnia miatt. A beállítása pedig azért fontos, mert hogyha a másiknak a szemébe világít, az balesetveszélyes is lehet. Mostanában sok autónak van ez a nappali menetjelző fény, ami azt jelenti, hogy automatikusan fölkapcsolódik, tehát ezt nem lehet lekapcsolni kimondottan. Ez praktikus, mert érzékeli a lakott területen kívüli vezetést, például a GPS-on az autóba, illetve a sötétet és a világosat is, akkor elfeledkezhet az ember a fölkapcsolásról. Attól ez még működik. A távolsági fényt az csak lakott területen kívül használjuk akkor, amikor a szembejövőt, illetve az előttünk lévőt nem zavarjuk ezzel, valamint van ez a nagyon ominózus kötvényszóró használata. Ugye van az autón egy első kötvényszóró, illetve van hátul egy közzáró fény, vagyis hátul egy piros fény, ami lehet egy, illetve két nagyon erős fényű lámpa is. Erre nagyon figyeljünk, hogy tényleg csak rossz látási viszonyok között használjuk, illetve lakott területen belül, én nem mondanám azt, hogy városban, vagy városon kívül, hiszen a lakott terület sűrűsége és a forgalom sűrűsége is függ attól, hogy látjuk-e az előttünk lévő járművet, vagy sem. Nagyon egyszerű, ha én látom már az előttem lévő járművet, akkor ő is lát engem, tehát akkor jobb, hogyha lekapcsoljuk, mert tényleg nagyon erős fénye. A vakíthatja az embert, és az sokkal rosszabb annál, mint hogy eleve csak azért használjuk ezt, hogy minket észrevegyenek. Az első ködlámpánál pedig nyilván erős ködben sokkal jobban megvilágítja, mert egy laposabb területet világít meg, mint a normál fényszóró, tehát arra jó, hogy én lássak, de amikor már az előttem lévő járművet látom, akkor ezt is érdemes lekapcsolni, mert hogy az ő szemében meg a visszapillantó tükrön keresztül elég rendesen belevilágít, és szintén veszélyessé tehetjük a közeli követését a másik járműnek.
És még egy gondolat erejéig maradjunk a fényszóróknál, ugye fejlődik folyamatosan a technika, és vannak különböző xenon fényszórók, ledes fényszórók, te, aki ugye minden nap a forgalomban vagy, neked mi a véleményed ezekről?
Én igazából ezeket a típusokat külön-külön nem ismerem, illetve nem tapasztaltam úgy az autókon, hogy nekem melyik jó, vagy melyik nem jó. Nyilvánvaló, hogy amit engedélyeznek a KRESZ szerint, illetve engedélyeznek, beleszerelnek gyárilag egy autóba, az a legpraktikusabb, mert azzal van kikísérletezve. Ennek is érdemes utána járni annak, aki kicserélni, mert van olyan járművezető, aki úgy gondolja, hogy egy erősebb fény, vagy egy modernebb, az sokkal jobbat fog tenni, aztán utána lehet, hogy elektronikus problémát is okozhat a járműbe, mert nem azzal lett a rendszer kitapasztalva, illetve nem azzal lett aznak a használatához lett a rendszer legyártva.